történt pedig mindez? Annak a három mérnöknek az ügyében, akik 1987 tavaszán az Állami Energetikai Felügyelet munkatársaiként nem engedélyezték a Paksi Atomerőmű egyes számú blokkjának nagy nyomású vízpróbáját. A nyomáspróbát a vállalat oly módon kívánta végrehajtani, hogy a reaktorban benne hagyják a fűtőelemeket, azaz a sugárzó anyagot. Ezért a mérnököket Kakui László akkori ipari miniszter alkalmatlannak minősítette azon a címen, hogy idézem, nem képesek a nukleáris biztonságtechnikai összefüggések komplex és objektív mérlegelésére. Ugyanakkor, mint másodfokú hatóság, Kakui László a döntést magához vette, de ő is csak azt tudta mondani, amit az alkalmatlannak minősített mérnökök. Tehát határozatában ő sem engedélyezte a próbát a sugárzó anyagokkal berakott zónában. A legfelsőbb bíróság most nem szakmai ügyekben döntött, amikor hatályon kívül helyezte a Fővárosi Munkaügyi Bíróság korábbi jogerős ítéletét, hanem kizárólag munkaügyként kezelte az eljárást. Ezen belül pedig rendelkezett arról, hogy az új perben dr. Kapoly László volt ipari minisztert, Cipper Gyula miniszterhelyettest és Nyerges Pál biztonságtechnikai főosztályvezetőt tanúként hallgassák ki.
Levesek műanyagbélbe csomagolva. A vendégnek nem illik csirkét feltálalni, mert az a legolcsóbb. A viszont eladónak vétel előtt jár a kóstoló, ízlelgethet, kritizálhat, mert ő a vevő, csupa nagybetűvel. A húst csak előre csomagolva konyhakész állapotban árusítják a szupermarketekben. Íme a látvány. A húsvárosban az élet hajnalban kezdődik. Milyen az esélye a magyar húsnak Dániában, az ismert hústermelő nagyhatalomnál? Válaszol a Kopenhágában dolgozó magyar külkereskedő, akinek éppen elég tapasztalata van. És elmondja véleményét a vevő, aki több húst venne hazánktól, ha olyat kapna, amilyenre szüksége van. Címszavak abból a filmből, melyet ma késői híradónkban láthatnak.
Nem milliók, nem százmilliók, hanem százmilliárdok sorsa dől el a bőr világkiállításon Párizsban. Argentinától Mongóliáig ide jön bőr árujával a termelő és kereskedő világ. Ami feltűnik a vásárjárónak, rengeteg a színes, domborított mintás, és ne csodálkozzanak rajta, textiliát utánzó nyomott bőranyag. Ez ugyan ellene mond az anyagszerűség tiszteletének, nem is hiszem, hogy hosszú életű lenne, de el tudja rejteni a gyengébb, rosszabb bőrfelületi hibáit. Üzleti manipuláció a mozgatórugója, az, hogy a bőrtermelők nem szaporodnak, az árakat diktálhatják, a készterméket vásárló közönség pedig nem hajlandó többet fizetni, így olcsóbb bőrér ad ugyanannyit. S bár túlzások sokaságát láttuk, a hazaiak jó, ha nem hagyják figyelmen kívül üzleti terveikben. A gyík, kígyó és krokodil mintára nyomott serté és marhabőr megszólalásig hűl. S a műbőrök követik az igaziakat. Van már olyan, amelyik jobb, mint az eredeti, mert még mosható is. A Grabovlas tanyján is megjelenik némi késéssel, ami divat, de nem hóbort. És mi lesz a jó bőrből? Divat bemutató. Egy kis előjelzés holnapi beszámolónkhoz, amelynek főszereplői az olykor fantasztikus cipelők. Érdemes majd megnézni.
Kétségtelen dolog, hogy a motorgyárban máma kevesebb motort gyártunk, mint évekkel ezelőtt. De évekkel ezelőtt a motorgyár olyan nagy túlterheléssel dolgozott, hogy naponta 105 motort kellett legyártani. Jelenleg visszaálltunk napi 80 motorra, de ugyanakkor megemelkedett a tartalék alkati szükséglete a motorgyárnak, és több mint 2 milliárd forint értékű tartalékmotort gyártunk. A motorgyárban a dolgozók máma többet kerestek, mint az elmúlt években. Tehát mi törődünk azzal, hogy a gyárok le legyenek terhelve, és a dolgozók munkával rendesen el legyenek látva. A másik dolog az, hogy épül egy 100 000-es új motorgyár, és ott van a MAN-nak, az új motorgyárt fogjuk majd gyártani. Én szeretném még egyszer megnyugtatni a Rába összes dolgozóit, hogy a motor az mindig is a Rábának a profilja marad, és nem lesznek munkanélkül.
Ez az üzem azonban már nem kulcsra kész állapotban kezdi meg működését. Bár a Rábának módja volna nagy összegű hitelt felvenni, a 100 000 négyzetméterre kerülő gépek beszerzésére a Világbank keretéből mégsem teszi. A folyton változó szabályzók, no meg devizaárak óvatosságra intenek. Az új motorgyár tehát csak lépésről lépésre kezdi meg működését, mindig annyit áldoznak rá, amennyi hitelt a gyár biztonsággal vissza tud fizetni. Csak hogy az idő egy típusnál mindig nagy ellenség, ez tehát nem örömhír. Az biztos, hogy üzem lesz, és hogy a 20 évvel ezelőttinél jóval nagyobb szerepet vállal a Rába a licensz megvásárlása után a tervezésben és a megvalósításban. Határidőket azonban, hogy mindez mikor történik, épp az említettek miatt nem tudnak mondani.
Ez a 40 év talán elég volt arra, hogy megtanuljuk, hogy az adásvétel az nem egyenlő a kereskedelemmel. De vajon felkészültünk-e arra, hogy kereskedni tudjunk?
Hát azt kell mondanom, hogy nagyon sokat léptünk előre. Ezt mutatják a fejlődés számai is. De még messze nem lehetünk elégedettek az eredményekkel, ugye?
Mi most a legfontosabb? Merre felé kell haladnunk?
Én két dolgot tartok igazán fontosnak. Az egyik, hogy visszatérjek az alapkérdésére, a kereskedelemre. A marketing munkánkon kell javítani, alapvetően a marketing munkánkon.
Ezt sokszor használjuk ezt a szót, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mit kell ez alatt érteni.
Hát én röviden úgy fogalmaznám, hogy gondosan föl kell mérni a piacot, és azt kell termelni, amit a piac igényel. A másik oldalról viszont azt, amit megtermelünk, azt olyan formába és olyan kereskedelmi csatornákon keresztül kell a piacra eljuttatni, hogy a legkevésbé költséges legyen a számunkra. Azt, hogy mit kell csinálni, azt hiszem a szakembereink jól tudják. Gond van a pénzzel. Én úgy látom, hogy a vállalataink viszonylag kevés pénzt fordítanak ma még reklámra, vagy a piac megdolgozására. Persze látni kell, hogy itt van egy összefüggés az árakkal. Tehát a piac jobb megdolgozása magasabb árakat eredményez, és a magasabb árak pedig nagyobb lehetőséget adnak a piacok további bővítésére. Ezt kell kihasználni tudatosan, és egy kis rámenőség. Én nem állnék meg a marketingnél. A közös vállalatok, amit az együttműködés és a kereskedelmi expanzió fókuszába kell tenni. Itt két vonatkozása is van a dolognak. Az egyik, amiről ma nagyon sokat beszélünk, hogy hazai vegyes váltokat kell csinálni, mert ez tőkét hoz, technikát hoz, technológiát hoz. De látni kell, hogy a 90-es években legalább ilyen fontos lesz a mi számunkra, hogy minél több közös vállalatunk legyen külföldön. Nagyon fontos, hogy a közös piac vámfalain belül olyan vegyes termelővállalataink működjenek, amelyek megfelelő versenyfeltételekkel tudnak a közös piacnak az árupiacain megjelenni. Tehát a vámhátrányokat ezzel az eszközzel is le tudjuk küzdeni. Én ezt tartom most a talán a legfontosabbnak a továbbfejlődésünk szempontjából.
Évelején életbe lépett szabályozó, az új adózási rendszer hogyan hatott az iskola szövetkezeti mozgalomra?
Harc eredményeképpen az általános és középiskolai szövetkezeti csoportok tevékenysége vállalkozó adómentes. Persze ez nem önmagától ment, hanem az OST iskola szövetkezeti koordinációs bizottsága és a megyei kollégák segítségével hát kellett kivívni ezt a lehetőséget.
Sajnos megmaradt az adminisztráció, és ez egy kicsit sok a tanárelnöknek.
Milyen szakos ön?
Matematika-kémia szakos vagyok. A napi 6 órai munka mellett, tanítás mellett, még plusz bolti tevékenységgel 1-2 óra hosszát dolgozom, és ez nehéz. Sokat átvállal az áfész. Tudtommal van olyan áfész, ahol nem vállalják ezt a tevékenységet, ott sajnálom a tanárelnököt, mert emiatt kár lenne az iskola szövetkezeti mozgalom, hogyha elhalna.
Tegyük a dolgot mérlegre. Íme egyetlen patika, egyetlen havi megőrzendő receptgyűjteménye. 3 kiló 25 deka.
A gyógyszert nagyobb mennyiségben netán felírjuk azoknak, akik valóban rászorulnak, vagy netán messzebb laknak a gyógyszertártól, de mindenképpen papírmunkában, tehát adminisztratív munkában lényegesen több lett a munkánk.
Igazán bajba azonban a kisfalvak lakói és az idősek kerültek. Fárasztó már nekik az utazás, a ritka buszjáratok miatt egésznapos túra, tortúra a gyógyszer kiváltása. Most ugye az a gyakorlat, hogy az orvos nem háromszor ismételhető receptet ír, hanem háromszor annyi gyógyszert ír a receptre. Akkor mi változott?
Fogadtuk, mert 2 évvel ezelőtt, amikor az LKM és a KGV megvett, minket nem ezt ígérték. Hát a eladásnak a közlési módja lepett inkább meg, vagy az újságba kellett értesülni.
Mivel indokolják döntésüket?
Egyértelműen a gazdasági nehézségeikre hivatkoznak. A kohászati gyárépítő vállalat anyagi gondok miatt kívánja eladni a gyár részesedését.
A Lenin kohászati művek sincs rózsás helyzetben. Mi lesz tehát a közös vállalat sorsa?
A vállalatunk úgy ítéli meg, hogy az a befektetett pénz, amivel itt 50%-os tulajdonosi részarányt képviselünk, nem elveszett pénz. Továbbra is beleillőnek tekintjük a kohászati szerkezetváltásba ezt a munkahelyteremtést és ezt a profilt. Mi nekünk az a véleményünk, hogy ennek a gyárnak önállóan meg kell teremtenie az ipari elektronikai, a mezőgazdasági műszergyártását.
Ön nyugodtan alszik a közös vállalat jövőjét illetően?
Nem mondanám, hogy nyugodtan alszom, de bízom a jelenlegi probléma megoldásában, amelyet a Lenin kohászati művek vehetésével közösen, mind külföldi, mind belföldi tőke bevonása kapcsán igyekszünk megoldani.
Kívül egyszerű téglaépület. Odabenn mélytűzű aranyban pompázó mozaik csoda, a mártír halált halt szentté lett római katona emlékét őrző San Vitale temploma. Igazi bizánci bazilika bonyolult belső terekkel és a császári pár, Justinianus és Teodóra, hősök és bibliai alakok méltóságosan merev tekintetű portréival. Ez már a ravennai mozaikok és a nagy birodalmak utolsó kora. A városban a pompás szegénység követte, és így sohasem telt a templomok újjáépítésére. Maradtak hát mindenki csodálatára a bizánciak előtti korok emlékei, így a nagy gót király Teodorik egyetlen 300 tonnás tömbből faragott mauzóleuma, és az utolsó római császárnő Galla Placidia sírboltja. Bazilikák, templomok sora, mind-mind mozaikok belső díszítésével a 4. századtól.
Másfél évszázada annak, hogy egy kis szatmári faluban megszűnt létezni a múlt századi magyar szellemi élet egyik gondolkodó elméje. Csekében meghalt Kölcsei Ferenc. Emlékét, kultuszát, életművét ápolandó, Fehérgyarmaton megalakult a Kölcsei Társaság. Sok feladatot tűzött maga elé, amelyek közül csak egyet említek, olyat, amely talán gondolati híd a ma és a múlt között. A társaság terjeszti és alkotóan fejleszti a reformgondolkodás és az újszerű társadalom politikai elképzelések formáit. A kérdés tehát, a társaság vajon magához közelebb állónak érzi a reformpárti politikust, mint a költőt, mint a szatmári adózó nép képviselőjét?
Ezt a kérdést azt hiszem nem lehet, de nem is szabad eldönteni. Az itt élők helyzete korán sem olyan, hogy ne lennének igazak sok esetben Kölcsei nagyszerű gondolatai, amelyet a Szatmári Arozani Pálapotáról című nagy munkájában annak idején földolgozott. Kiállt ez a nép, az itt élők, a határ mellett élők a segítségért. Ugyanakkor a elszántság, a tenni akarás is benne van az itt élőkben, a haza és a haladás jegyében tevékenykedni, és ez Magyarországon ma nem elhanyagolható feladat és szánt.
Mintha templomba lépne a látogató, oltárszobrok, miseruhák, erekjetartók, feszületek áhítatos honába. A vallásos ember hitéletének használati tárgyait Csongrád megyei plébániák, egykori kolostorok gyűjteményeiből válogatták a rendezők. Van, amit a mindennapi ceremóniák rendjéből vettek kölcsön, s van, amit pókhálós templompadlásokon találtak. Így azután széles a skála. Az ülő Krisztusban megtestesülő naturalista bájtól a barokk mestermunkákig. Ez a gyönyörű zománcos kehely például a 18. századi ötvös művészet óriásának, Szilassi Jánosnak az alkotása. De az ötvösség magas iskoláját, s így a legnagyobb értéket kétségkívül az augsburgi monstrancia, azaz szentségtartó fém jelzi. Persze a tobzódó barokk ornamentika, az arany, ezüst és drága kövek, füzérek csengetjük láttán, az ember eltűnődik. Ez a túldíszítettség vajon mennyire illet össze a használathoz szükséges praktikummal? A barokk kincsek november 7-ig tekinthetők meg Szegeden a Fekete Házban.
A Kisalföld volán két helyi járatú autóbusza és egy IFA teherautója összeütközött. A baleset következtében 13 embert vittek a mentők a győri kórházba, közülük ketten súlyosan, de nem életveszélyesen sérültek meg, a többieket segélynyújtás után hazaengedték. A baleset körülményei elég bonyolultak, így a felelősség megállapítása a számos szemtanú meghallgatásával, műszaki vizsgálattal még jó ideig eltart majd. Az anyagi kár jelentős.
Mennyibe kerül ez a gép, és mennyibe az olasz?
Ha összevetjük a Lami gép árával, az mintegy 3 millió forint fölötti árat jelent valutáris fedezetet igénylően. A magyar gép, ez a JT600-as pedig 490 ezer forintba kerül.
Hogyan alakulnak az üzemelési költségek?
Mintegy egyharmadába kerül a magyar gép üzemeltetése az olaszihoz viszonyítva.
Természetesen megkérdeztük a másik felet is. Szűcs János, az ingatlankezelési főigazgatóság főmunkatársa elmondta, hogy az idén szükséges gépeket már tavaly év végén meg kellett rendelni, mivel a rendelkezésre álló keret elosztását akkor hagyta jóvá a fővárosi tanács.
Amennyiben a magyar gép műszaki paraméterébe megfelel vagy hasonló, mint a olasz típusú gép, úgy a főigazgatóság a vállalatok igénye alapján nem zárkózik el a típusmódosítástól, hiszen a főigazgatóság érdeke és a költség, illetve a deviza kímélési lehetőség.
Csak az a különös, hogy a takarítógépet az építőgépjavító vállalat már tavaly tavasszal bemutatta a BMW-n, az ingatlankezelési főigazgatóság egyik képviselője pedig személyesen is megnézte azt tavaly október 14-én a vállalat telephelyén. Miért tehát a bizonytalanság? Igaz, egy szerződést utólag megváltoztatni talán nem túl egyszerű, de az is igaz, a nagyobb körültekintés célra vezető.
Ma 40 perccel lezárták az Áhonyi közúti határátkelő helyet, ez az utóbbi 19 hónapban, azaz a korszerűsítés és a bővítés ideje alatt egyszer sem fordult elő. Most az avatás volt a záró akkord, amely 3 hónappal korábban következett be. A több mint 86 millió forint értékű munkák során a határátkelőt újabb 4 forgalmi sávval és tengelysúlymérő állomással bővítették, így gyorsabb lesz az áru- és személyforgalom, az útlevél és a vám ellenőrzés. Hogy végül is mennyi, illetve mennyivel kevesebb a várakozási idő, különösen a lengyel utazók rohama idején, nos erre vonatkozóan nem sikerült információkat szereznem.
Mennyibe kerül ez a gép, és mennyibe az olasz?
Ha összevetjük a Lamy gép árával, az mintegy 3 millió forint fölötti árat jelent valutáris fedezetet igénylően, a magyar gép, ez a JT600-as pedig 490 ezer forintba kerül.
Hogyan alakulnak az üzemelési költségek?
Mintegy egyharmadába kerül a magyar gép üzemeltetése az olaszéhoz viszonyítva.
Természetesen megkérdeztük a másik felet is. Szűcs János, az ingatlankezelési főigazgatóság főmunkatársa elmondta, hogy az idén szükséges gépeket már tavaly év végén meg kellett rendelni, mivel a rendelkezésre álló keret elosztását akkor hagyta jóvá a fővárosi tanács.
Amennyiben a magyar gép műszaki paraméterébe megfelel vagy hasonló, mint a olasz típusú gép, úgy a főigazgatóság a vállalatok igénye alapján nem zárkózik el a típusmódosítástól, hiszen a főigazgatóság érdeke és a költség, illetve a deviza kímélési lehetőség.
Csak az a különös, hogy a takarítógépet az építőgépjavító vállalat már tavaly tavasszal bemutatta a BMW-n, az ingatlankezelési főigazgatóság egyik képviselője pedig személyesen is megnézte azt tavaly október 14-én a vállalat telephelyén. Miért tehát a bizonytalanság? Igaz, egy szerződést utólag megváltoztatni talán nem túl egyszerű, de az is igaz, a nagyobb körültekintés célra vezetőbb.
Dánia a hústermelő nagyhatalmak egyike. Hazánk külkereskedői sokáig úgy vélték, hogy a magyar hússal nincs mit keresnünk ezen a piacon. Tévedtek, de sajnos nem először. Ez a koppenhágai húsváros. Itt minden hétköznap kora hajnalban kezdődik a sürgésforgás. Innen indítják útnak Dánia napi hús szükségletét, és ide érkeznek külföldről a legkülönbözőbb húsáruk. A magyar szállítmány a Kolosköd céghez érkezik. A részvénytársaság tulajdonosa Kolos László. Millióit annak köszönheti, hogy ő volt az első, aki a birkákat feldarabolva konyhakész kiszerelésben tálalta a dániai háziasszonyoknak. A Kolosköd részvénytársaság 5 esztendeje a legnagyobb dániai húsfelvásárlónk. A Magyar Kereskedelmi Kirendeltség munkatársával arról beszélgettünk, miként tudja hazánk fenntartani, netán növelni húsexportját Dániában, és hogyan tudunk megélni itt, ezen a piacon.
Nagyon nehezen. Drágában állítjuk elő a húst Magyarországon, más a takarmányozási formánk még, mint a dánoké. Mi ide körülbelül egy 5 éve kezdtünk el szállítani. Azóta ez a forgalom, már amit a Kolosköd céggel forgalmazunk, megközelítően a magyar élelmiszergazdasági exportnak, Dániába irányuló exportnak 45%-a, de ha az összforgalmat vesszük, ami egy ilyen 45 millió dollárnyi összeg?
Évente.
Évente. Annak mondjuk egy 1/12 része, ami hát azért nagyon tiszteletre méltó nagyságrend részarányában is.
És mit kívánnának tőlünk? Lehet ezt a mennyiséget növelni?
Növelni csak úgy lehet, hogyha versek képessé tesszük magunkat.
Na, és hogy mitől és hogyan?
Egybe karajjal, egybe szűz pecsenyével, egybe tarjával, ami egyike mondjuk a legolcsóbb termékeknek. Nem lehet versenyezni olyan országgal, mint Dánia, vagy akinek a szomszédje például NSK, ahol a hústermelés szintén igen magas fokon áll sertésbe. Következésképp nekünk oda kellene eljutni, hogy a magyar munkaerőt adjuk el, és ne kizárólag a sertést, vagy a sertéshúst. Tehát feldolgozott terméket, konyhakész terméket, kiszerelt terméket kellene értékesítenünk, amit aztán itt a drága munkaerővel versenyezve lehetne rentábilisabban eladni. Ha azt veszem, hogy mi tulajdonképpen onnan indultunk el, hogy csontos karajt kezdtünk szállítani a Kolos cégnek, majd aztán szűzpecsenye tarja a nyári időszakban, ami egy kifejezett szezonális termék, és ma ott tartunk, hogy már csontozott karajt hozunk, ez már egy fejlődés. De ennél kellene tovább lépni, nevezetesen szeletelni, Magyarországon tálcázni, fóliázni, ad abszurdum beárazni, és egy olyan cégnél, mint például az Irma, amelynek hát az élelmiszerosztályán állunk, ennél forgalmazni Irma név alatt.
Most akkor eltűnik a magyar név, azért ez nem egészen jó.
A magyar név nem tűnik el, tűnik fel kell tüntetni a származását. Ahogy a zöldségosztályon láttuk, hogy a magyar hagyma magyar név alatt fut, és az olasz hagyma olasz név alatt. Itt nem tűnik el az árunak az eredete. Ne a büszkeséget exportáljuk, a terméket.
És ha már termékről volt szó, néhány példán át lássuk, hol tart a világ. Azonnal tálalható leves, műanyagbélbe csomagolva, olcsóbb, mint az acskó, és a legkülönbözőbb méretekben adagolhatók. Ha két pár csomagolt csirkét vásárol a vevő, 10 koronát megtakarít. Ez a legolcsóbb hús. A dánok vendégeknek csirkét nem is adnak. Nagykereskedői raktár áruház, mielőtt a kiskereskedő választ, győződjék meg a termék ízéről és külleméről. Itt lehet kóstolgatni, vitatkozni és reklamálni. Kolos Lászlótól tudjuk, hogy a magyar hús minőségére nincs panasz, jónak tartják. 5 év alatt milyen tapasztalatokat gyűjtött a velünk folytatott kereskedelemben?
Elég nehezen indult be ez a Magyarországgal való kereskedelmi kapcsolatom. A magyarok tulajdonképpen az elején nem nagyon hittek benne, hogy hát húst lehet Magyarországra exportálni Dániában, amikor Dánia a világ legnagyobb exportáló országa, és olyan kijelentést tettek, hogy hegyre homokot nem lehet vinni.
És végül is az eredmény most?
Ez az eredmény ma mutatja, hogy hát körülbelül Magyarországra 2000 tonna hús jön be Dániába éven. Volna igény még több magyar sertéshúsra is, de bizonyos részekre. Ezek közé tartozik a szűzpecsenye és a sertéskaraj. Hát azt a mennyiséget, amit kérünk, jelen pillanatban nem tudják kielégíteni. Van, amikor az ember kér egy árajánlatot, napok tellenek el, mert az ember kap egy választ természetes. Ezt a nyugati vevők nem tudják tolerálni, mert ezt ők abban a pillanatban szeretnének kereskedni, és nem a jövőben.
Árprobléma merül fel?
Néha árprobléma is merül fel, de általában nem ez a legfőbb tényező. A legfőbb tényező az, hogy a termelés nincs összhangban azzal az igényel a bizonyos részekből, amire nekem szükségem van. A magyar húsért magasabb árat lehetne elérni, hogyha azok a termékek másképp lennének kidarabolva, kicsomagolva, kusztusosabban és egységesen.
Arról is hallottam, hogy önnek tervei vannak a későbbi együttműködést illetően. Beavatna, hogy mik ezek?
Esetleg amennyiben lehetséges Magyarországon is egy üzem építését tervezünk.
Most ebben az üzemben valamit másként csinálnának, mint eddig?
Természetes, különben nem volna rá szükség az üzemre. A húsokat kis kiszerelésbe, fogyasztói csomagolásba fogjuk forgalomhozni.
A mezőgazdaság és élelmezésügyi államtitkártól dr. Szabó Ferenctől kérdeztük, mennyire fontos számunkra a dán húspiac?
Nagyon fontos, nem elsősorban a mennyisége is, pontosabban nem csak a mennyisége miatt, hanem köztudottan Dánia húsexportba nagy hatalom. minőségben nagyhatalom, tehát a dán piacra betörni, azt megtartani, ott növekedést elérni, önmagában teljesítmény.
Ha több szűzpecsenyét és több karajt kér a dán piac, tudunk neki szállítani?
Ebben az évben eddig 1600 tonnás szállításnál állunk.
És ön elégedett ezzel a mennyiséggel?
Tulajdonképpen elégedett vagyok az egyik oldalról.
Nem haragszik, hogyha én azt mondom, hogy nem kéne ennyire elégedetnek lenni?
Figyelembe kell nekünk azért venni, hogy olyat szállítsunk, amivel meg tudjuk tartani a saját minőségünket, a saját színvonalat. Mert nem kell külön mondani se magának, se a magyar közvéleménynek, hogy a közös piaci országok igen szigorú feltételeket támasztanak. Tehát nem vihetünk akárhonnan.
Csak azokra, hogy akármit?
Akármit, de az a, ugye a piac, amit kérvevő. De akárhonnan se. Csak azokból az üzemekből vihetünk, amelyek a közös piaci élelmiszer feltételeknek megfelelnek.
Sajnos csomagolóanyag terén közismert, hogy a világszínvonaltól messze el vagyunk maradva, és a egyfőre jutó csomagolóanyag felhasználás Magyarországon nyugat-európainak csak 30-40%-a, az amerikainak meg 20%-a, és nem rendelkezünk azokkal a csomagolóanyagokkal sajnos, amelyek kellenek. Ezért sok esetben a vevőket kérjük meg, hogy szállítsák be hozzánk az anyagokat, a címkéket, és valamilyen formában a gépekre is, vagy leasing szállítás formájában, vagy gépkölcsön formájában a vevők gondoskodnak erről.
Nem térülne meg nekünk viszonylag gyorsan egy ilyen befektetés, hogy tényleg konyhakész állapotban tudnánk szállítani bármelyik piacra a húst?
Gondolkozunk is ezen, éppen a Kolos céggel egy közös vállalat létrehozásán fáradozunk, amelynek elsősorban ez lenne a célja, hogy valamilyen formában próbáljuk megoldani ezeket a krónikus problémákat.
A másik dolog, ugye azt mondják, nevezetesenként Kopenhágában, hogy több szűzpecsenye kellene és több karaj. Mi az oka annak, hogy mégsem tudjuk teljesíteni a kérést?
Minden vevő abból szeretne többet, amelyik a jól menő cikk, ugye ez természetes dolog. Ami kevésbé jól menő cikk, az bizony ő nem szíves, azt inkább vigye el a másik vevő. Hát szűzpecsenyéből és karajból nem áll annyi rendelkezése, természetes okoknál fogva, miután egy sertésnek annyi szűzpecsenyéje van, amennyi van.
Tényleg mennyi?
Hát 70 deka körül mondjuk jó esetben.
Karaj?
Karajból 3 kiló körül, tehát annyit tudunk csak kitermelni egy sertésből, amennyi abban a sertésben benne van. Természetesen a kevésbé keresett cikkeket is el kell adnunk, és hát ugye ez egy, azt hiszem, hogy a kereskedelemben nem ismeretlen dolog, hogy a jól menő cikkeket természetesen hozzákapcsoljuk a kevésbé jól menő cikkekhez. Megjegyzem, hogy a Kolos cég csak szűzpecsenyét és csak karajt kíván vásárolni, tehát más termékeket kevésbé, amit nehezebb eladni. Ugye ma a legnehezebben a lapocka eladható. Aki lapockát vásárol, azt egy kicsit inkább ösztönözzük azzal, hogy a szűzpecsenyéből is többet szállítunk neki. Természetesen ezt nem árengedmény formájában adjuk, megkívánjuk, hogy fizessék meg az árat. De azt hiszem a dán piacra is, hogyha itt megfelelő árat tudunk kapni, akkor lehet, hogy többet is tudunk szállítani.
A magyar sertés zsírosabb a világ átlagnál, tehát most én a nyugati világra gondolok, ez is egy gond.
A minőség az egy örök probléma. A sertés minősége Magyarországon. Azért, mert egyrészt a hús minőségével nagyon meg vannak elégedve, azt hiszem Kolos úr is elmondta ezt, hogy a magyar hús minősége nagyon jó, nyilván takarmányozási okokból. A nyugat-európai húsokról közismert elsősorban a holland húsokról, hogy rendkívül vizesek, kisütéskor összeugranak, ízben nem olyan jók, ugyanakkor zsírosabb a magyar sertés, ez igaz.
És kevesebb ilyen értelemben a hús is, nem?
Természetesen a fehér áru arány így magasabb.
Hogyan lehetne ezen javítani?
Ez takarmányozási kérdés, fajta kérdés, nagyon összetett kérdéskör, és hosszú évek óta foglalkoznak azzal a szakemberek, hogy javítsák az állomány összetételét.
És?
Eredmények vannak ebben már, mert azért a magyar hús minőségére minőségi panasz nem érkezett. A fehér áru arány az egy gazdaságossági kérdés.
Miben kellene nekünk még tovább javulni, hogy sokkal jobb legyen a bevételünk, és sokkal több húst lehessen eladni jó pénzért?
Hát elsősorban én inkább a külső körülményekre utalnék, hogy bízunk abban, hogy javuló piaci tendenciákkal találjuk szembe magunkat. Magyar mezőgazdaság számára rendkívül fontos a hatékonyság javítása. Tehát, hogy olcsóbban állítson elő, és jobb minőséget állítson elő.
Victoria állam, Melbourne, egy villamos ablakon keresztül. Ausztráliában törvény írja elő, hogy minden villamoson legyen kalóz, így még ezen is van, pedig itt menetjegyet nem kell váltani. Az elegáns belső is jelzít, rendelni kell, még pedig vacsorát. A menetrendszerű vendéglő egy 1927-es villamos, ami 5 éve közlekedik esténként a többi villamos között, a megállókban megmegállva, a távolságot, a közlekedési szabályokat betart. A gyönyörűen átalakított antik szerelvény nem magántulajdon. Az állami most is, a tulajdonosok csak bérlik. Olyan villamos ez, amiben természetesen van telefon és toalett. Van konyha, no meg szakács. A szerelvény 46 kilométert gurul 3 óra alatt. Ez az idő bőségesen elegendő ahhoz, hogy a vendég jól lakjon. Az urak és a hölgyek, a jobb módúak, $75 fizetnek egy peskős vacsoráért. A tulajdonosok pedig $1 kilométerenként az államnak, mert hogy használják az áramot és koptatják a sineket. És miközben a vendéglő Melbourne-ben robog, azon gondolkodom, bérelni kéne egy sárga villamost Budapesten.
A megállapodás nem csak az Európai Közösség és Magyarország kereskedelmi kapcsolatainak fejlesztését segíti elő, hanem közös beruházásokat, ipari technológiák átadását és a kulturális együttműködés szélesítését is. Arra a kérdésre, hogy miért hazánkkal köt a közös piac elsőként megállapodást, a tanács elnöke elmondta. Az a tény, hogy Magyarországon a vállalatok önállósága jelentősen növekszik, és ezzel együtt a piac is nagyobb szerepet játszik a gazdasági folyamatok alakításában, kedvezőbb kereskedelmi feltételeket teremt a közösség államai számára. Szakértők szerint Magyarország a lehető legelőnyösebb szerződést köti a közös piaccal. A jövőben például néhány magyar agrártermék szabadon áramolhat a közösség országaiba, másokra pedig csak ideiglenesen lesznek érvényben vámok, sőt, olyan termékeket is lehet majd exportálni, amelyeket eddig tiltottak. A kulturális együttműködés alapján egyébként arról is megállapodtak, hogy 1991-ben Budapest lesz Európa kulturális fővárosa, azaz minden lényeges kulturális eseményt nálunk rendezhetnek meg.
Thank you.
Önök mikor vették fel ezt a Gabriel nevet?
1986 májusában csináltuk a GMK-t, és azóta ezzel a névvel dolgozunk.
És az állami biztosító mikor kezdte használni?
1987 május körül valamikor.
Tehát majd egy évvel később.
Úgy van.
Önök átadták a nevet, vagy a névhasználatot?
Nem adtunk át semmit, itt egy ötletlapásról van szó.
Próbált valami egyességre jutni az állami biztosítóval?
Próbálkoztunk személyesen is, levélen is, és hát nem sikerült. Nem foglalkoznak velünk, elzárkoznak előlünk. Én csak azt tudom mondani, hogy ezt mi találtuk ki, mit csináltuk először, mi védtük le a cégbíróságon, az országos találmányhivatalba beegyeztetük, mindenütt beegyeztetük, ami ennek a jogi formája, ügyvédhez jártunk, az ügyvéd megmondta, hogy mit kell csinálnunk, azt mi megtettük, megcsináltuk.
Erre mentek?
Még nem.
Végül is kié volt előbb Gabriel, ez a kisfiú? Az önöké, vagy pedig az autómentője?
Azt hiszem mindannyian. A nevet a Bibliából ismerjük, tehát feltehetően az autómentő is, meg mi is onnan vettük.
Aha. Itthon ki kezdte el előbb használni? Önök vagy ők? Ki jegyeztette be előbb? Önök vagy ők?
Azt hiszem egyikünk se jegyeztette be. A mi szabadalmi oltalmunk az benn van a hivatalban.
Ők viszont egy évvel korábban a cégbíróságnál bejegyezték.
Nem tudok róla. Feltehetőleg a cégbírósági bejegyzés az a vállalat működésére vonatkozik, és nem a névre.
Százmillió forint körül van.
Az a hír járja az autósok között, hogy nyugati autóval ütközni tulajdonképpen jó dolog, mert hogy a biztosító jó vastagon számol, hiszen a forintot konvertálhatja azzal, hogy a nyugati gépjármű tulajdonos biztosítójától valutában hívja le ugyanazt az összeget, amit nekünk forintba kifizet.
Hát az, hogy vastagon számol, ezt így nem mondanám, mert nekünk minden esetben, ha Magyarországon történt a baleset, egyformán kell számolni. Mindenképpen jó üzlet, azonban van egy másik oldala is, ami nem jó üzlet.
És pedig?
Amikor magyar gépkocsizók a külföldinek okoznak kárt Magyarországon vagy külföldön, és ebben az esetben nekünk devizában kell legtöbb esetben fizetni a kárt, és ezek a károk, mint mondtam, sokkal magasabbak, mint a magyaroknak okozott károk, tehát sokkal
több... Ja, mert ugye a kocsi is drágább, meg a munkaerő is,
így van.
Amelyik odakint javítja. Mi az, amire jobban oda kell figyelnem, hogyha külföldivel ütköztem?
Nem elég, ha a felelősségét csak szóban elismeri.
Miért?
Később, amikor írásban kérjük a nyilatkozatot, teljesen másképp írhatja le.
Volt erre példa?
Igen, számtalan esetben.
És ilyenkor önök mit tudnak tenni?
Sajnos nem tudunk mindaddig fizetni, amíg a két baleseti leírás nem egyező.
Újabb magyar aranyérem az olimpián. Úszóink eddig is várakozáson felül kitűnően szerepeltek, ma a 200 méteres mellúszásban Szabó József már 5. aranyérmünket szerezte. Mindazok számára, akiknek nem volt lehetőségük az élő közvetítést ma délben megnézni, íme most az utolsó 30 méter hiteles története.
Pillanatnyilag az első 20-30 méterre van hátra, két karcsapás előnye Szabó Jóska az elsően. Gyere Joe, ki kell bírni, ez aranyérem lehet, Kilingen nagyon jön rá, de megvan a fél, a 3-4 testhoz előny, még 15 méterre van hátra Szabó Jóskának, még 10 méter, Kilingen óriásit erősít, de a fél testhoz tartja Szabó. Gyere Joe, megvan az arany, 1, és most 2:13:52-vel. Új Európa csúccsal, olimpiai aranyérmes Szabó Jóska, és megvan az 5.
Három magyar atléta is rajthoz állt a klasszikus 100 méteres síkfutásban. Kovács Attila a 2. középfutamban indult.
Ketten jutnak csak tovább, elképesztően nehéz futam, szinte kilátástalan futam. Csak olyan római formában lehetne, és nagyon jól rajtolt de Szei Williams, és Krilov is nagyon jól rajtolt. Gyere Attila, te szoktad bírni a végét, és jól jön a végé, Kovács Attila! Jól jött a végé!
10,27 másodperces idejével Kovács Attila a 12. legjobb időt érte el, és ezzel bejutott a szombati elődöntőbe. Tatár Istvánnak és Fetter Györgynek ez sajnos nem sikerült. Vízilabda válogatottunk a csoportmérkőzések során, ma a spanyolokkal játszott, és az első negyedben 3 gólos hátrányba került. Az utolsó másodpercek rendkívüli izgalmakat hoztak.
Na most, egy lövés, fiúk, valaki, akinek van kedve, bátorsága elvállalni.
Tóth Imre, bujka, kockáztatni kell, mert vészesen fogy az idő, ki fog lőni? Valakinek el kéne szakadni a védőjétől. Tóth Imre, 5,5 másodperc. Kiállítás a spanyoloknál! 5,5 másodperc, és Tóth lövésébe belegyúlnak. Nem kellett volna a sűrűjéből lőni, ahol egymás hegyén hátán a védők. Tóth Imre! Eladtuk.
6-6 volt a végeredmény, és ezzel a magyar csapat csoportjában a negyedik helyen áll. Emlékeztetőül a csoport első két helyezettje jut csak a döntőbe. Ökölvívóink közül ma ketten léptek szorítóba. Szabó Lóránt vereséget szenvedett, Turu István viszont a 60 kg-os súlycsoportban kitűnően boxolt kameruni ellenfelével szemben, és egyhangú pontozással jutott a legjobb 16 közé. Itt az utolsó másodpercek láthatók, Turu még itt is kitűnően üti meg kameruni ellenfelét, megsorozza belharcban, egészen rá kergeti a kötelekre, a mérkőzés vezető újraindítja őket, Turu ezt jóváhagyólag tudomásul veszi, másodpercek lehetnek hátra csak, és vége, és következik az eredményhirdetés. 5-0 arányú pontozással Turu István. Bronzérmet nyert gyors tüzelő pisztolylövőnk Kovács Zoltán 693 körös kitűnő eredménnyel. Futóvadlövésben Doles Állandrás és Solti Attila hajszállal maradtak le a négyes döntőből, és végül az ötödik, illetve a hatodik helyet szerezték meg. Kardvívóink közül Nébald György és Gedővári Imre volt a legjobb 16 között. Nébald közvetlenül a döntőbe jutott, Gedővári kiesett. A döntőben Nébald már 8-4 vezetett az olasz Scholze ellen, de innen veszített, és végül ötödik lett. Teniszben nem lehettek vérmes reményeink, ám a Markovics-Köves magyar páros több mint 3 órás, 5 játszmás mérkőzésen legyőzte a mexikói Laval Moreno kettőst, és bejutottak a legjobb 16 közé, ahol az első helyen kiemelt amerikai Flech-Szegúzó páros lesz az ellenfelük. A női egyes második fordulójában Steffi Graf igencsak megizzadt a szovjet Messi ellen. Az első játszmát csak 7-5 tudta Graf megnyerni. A második játszmában már sokkal biztosabban játszott, adogatásai feljavultak, elütései is rendre bejöttek, így 6-1 győzött, és változatlanul ő a nagy esélyes.